Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, kedves hallgatóim! István atya vagyok. Legutóbb az egyetemes könyörgéseknél hagytuk abba. A hívek könyörgésének vizsgálatával folytatjuk. Ahogy a bevezető szertartások a pap imájával, a kollektával zárulnak, épp úgy az ige liturgia befejezése, az ima is, a hívő könyörgése, vagyis az egyetemes könyörgések vagy közbenjárások, oráció, univerzális, latinul, ezzel folytatódnak. Az egyház kezdetén általános szokás volt valami ilyen jellegű záróima is, annál is inkább, mert akkoriban az eukarisztia bemutatása nem szükségképpen követte nyomon az ige liturgiát. Szerápion euhologionja megmutatja ezeknek a kéréseknek a szoros kapcsolatát az ige hirdetéssel. Szerinte ez az ima a homiliától fölkelve mondandó. A római liturgiában a nagypénteki ünnepélyes könyörgések a passió olvasását követően értékes maradványai a régi hagyományoknak, a maguk nemében klasszikusok. De az eukarisztia bemutatás korlátai között alig ha várhatjuk el, hogy az egyetemes könyörgések ilyen arányokat öltsenek. Az egyiptomi liturgiákban az egyetemes könyörgések régi idők óta három egységből álltak, azonos szerkezettel. Az első az imára való felhívás, aztán a hívek könyörgései, és harmadiként a pap imája állt. A bizánci liturgiában is megkülönböztethető ez a három egységből álló szerkezet, azzal a különbséggel, hogy a diákonus litániája jobban kidomborodik, mint a pap imája. Ennek az imádságnak elsődleges ügye, hogy, amint Justinus elbeszéléséből is látható, mindig a nagy egyetemes szándékok, az egyházért, a püspökökért, a papságért, a világbékért, a jó aratásért, az országért és városért, a szegényekért, a betegekért, a szükséget szenvedőkért, a halottakért, a bűnök bocsánatáért és a szent halálért szóljanak. A római misében a hívők könyörgéseinek a nyoma a szentatyák koráig megy vissza, és igazából ekkor végéig eltartottak. Elmaradásuk úgy tűnik, egybeesett a Kyrie litánia bevezetésével, amelyet valamiképpen pótléknak tekintettek, és amely aztán a mise elejére tolódott át. Minden esetre a keleti rítusokban a Kyrie mindig szerves kiegészítő része volt a hívő könyörgésének. Hasonlóképpen találunk a Gelasius féle szakramentárium több változatában is egy különben megmagyarázhatatlan záróimát, a kollektát és a szuperoblátok közötti imát. Másfelől a garritusban olyan népszerűnek kellett lennie a hívők imájának, hogy lényegében még akkor is megőrizték ezt a régi örökséget, amikor a szertartásuk helyébe a római lépett. Sőt, új szövegeket is állítottak össze. Prümi Regino, aki 915-ben halt meg, régi kánon gyűjteményében több részt idézett az ilyen régi típusú imákból. Franciaországban egészen századunkig megvolt ez a szentbeszéd könyörgése, régi hagyományból származó szokás szerint. Rendszerint meghatározott két részes szerkezete volt, és az evangélium után mondták. Mint Pierre kifejti, csak a mai korban, illetve a mi korunkba fedezték föl ismét a jelentőségüket és lelkipásztori értéküket, mármint ezeknek az imáknak. Másod például, mint Németországban, csak az emléke maradt fenn annak, hogy a beszéd után, ha mise közben hangzott el, könyörgéseket mondhat akár a pap, akár az egész gyülekezet, és hogy ezek rendes, csak kötetlenül következtek egymásra, különösebben rend és különösebb bármiféle forma nélkül. De körülbelül 1940 óta a liturgikus mozgalom a keleti hagyomány befolyására megkísérelte, hogy a régi mintára fölé lesz-e ezekben az országokban is a valódi hívek könyörgését. Az ilyen irányú erőfeszítések rányomták a bélyegüket a Szent Liturgiáról szóló konstitúció 53. cikkeire is. Az 1969-es miserend szerint szintén megismételte a hívek könyörgésének az itt jelzett alapjellegét, nevét azonban egyetemes közbenjárásokra változtatta. Nem elég, hogy a hívők könyörgése pusztán a megelőző olvasmányok és a homília visszhangja legyen, mint azt a zsinatot megelőző elsietett fejlődésben gyakran előfordult és alkalmaztak, ne is a résztvevők benyomásainak szabadon rögtönzött megnyilvánulására legyen alkalom, közelálló kísértés például kiskörben vagy háznál mondott misében ez. Inkább az egyházért és a világért mondott kérő ima legyen. A miserend azonban kifejezetten említi, hogy különleges szándékokat is hordozhatnak. Máskülönben az egyetemes könyörgések egyik jellegzetessége, hogy megfogalmazásukra vonatkozólag nincsen semmiféle hivatalos szabály. Van egy 1965-ös vatikáni kiadvány, a közös imák vagy a hívők közössége címmel, példákkal is, útmutatásokkal is. Ezt azonban csak vezérfonalnak szánták. Kötelező ereje nincs. A mindenkori megvalósítást a helyi elgondolás ötleteire és a püspökkari irányelvekre adják. Csak általános útmutatásokat adnak, alapformaként ott van mintának a litánia. Invokációk és valamiféle felelet, váltakozva a vezető és a közösség között. A pap elmondja a közbenjárásra való felhívást, és fontos, hogy a régi liturgikus törvénnyel egybehangzóan záró imájában is foglalja össze és összegezze az egészet. Eddig hallottunk a hívek könyörgéséről, és most nézzük a felajánlást. A felajánlással, latinul offertoriummal kezdődik a mise másik fő része. Nem azért vizsgáljuk a kánontól külön választva, mintha önálló jelentősége lenne, hogy az eddigiekkel állítsuk párhuzamba, azért vizsgáljuk. A felajánlás a kánonhoz viszonyítva az, ami a bevezető szertartások az egész miséhez képest. Második vatikáni zsinat a misének ezt a részét az eukarisztia liturgiájának hívja. Megkülönböztetésül az ige liturgiától. Ugye tudjuk, hogy a Szent Misének két fő része van, az ige liturgia és az eukarisztia liturgiája. Hagyományosan tehát az eukarisztia liturgiáját a hívők miséjének is nevezték, megkülönböztetve a katekumenek, a hitjelöltek miséjétől. A régi egyházi előírás szerint a katekumenek meghallgathatták Isten igéjét. Részt vehettek a rákövetkező hívők könyörgésében is, de az eukarisztia bemutatásán csak is a megkereszteltek lehettek jelen, mert a misének ez a része titokfegyelem, ahogy a latin mondja, disciplina arcani alá esett. Ettől kezdve már nem a püspök katedrája vagy a pap széke volt a lektor emelvénye, az eukarisztikus ünnep színhelye inkább az oltár lett. A pap az oltárhoz megy, és ott is marad a hátralévő időben. Sok keleti liturgiában ez az oltárhoz való közeledés több lett puszta helyváltoztatásnál. Sajátos liturgikus cselekménnyé vált, nyilván az imákkal övezve. Most nézzük a felajánlást a keleti liturgiában. Különösen hatásos ez a szertartás a keleti szírek püspöki liturgiájában, ugye a malabárokat, a kádokat értjük itt. Az ige liturgia a templom közepén, kiemelkedő helyen megy végbe, a püspök eldökletével. Ezután az e célra kijelölt pap eljön a püspök mellől, felmegy a szentélybe. Közben imádkozik, háromszor megáll és mélyen meghajlik, az oltár előtt háromszor térdet hajt, megcsókolja, először jobb, majd a bal oldalán, végül a közepén. Hasonlóképpen a régi római miserendben is így volt. Ezen a ponton is csókkal üdvözölték az oltárt, mint a mise kezdetén. A teendők következő része a kenyér és a bor előkészítése. Ennek nem kell kifejezett liturgikus cselekménynek lennie, vagy liturgikus cselekmény formáját öltenie. Justinus vértanú úgy beszél róla, mint tisztára gyakorlati dologról. Csak miután a gnosztikusok túlzott spiritualizmusa szükségessé tette, a földi teremtésnek és jelentőségének megvédését, akkor emeli ki Szent Ireneusz az eukarisztia anyagi elemeit, amelyekben a teremtés zsengéjét ajánljuk fel. Mint föntebb láttuk, ebben az időben írta Tertullianus és Szent Ciprián a legelső tudósításokat arra vonatkozólag, hogy a hívők felajánlási adományokat hoznak. A IV. Század óta a felajánlási adományok előkészítése minden ritusban világosan beilleszkedett a liturgia szabályszerű menetébe, tekintet nélkül arra, hogy a népnek volt-e benne szerepe vagy nem. Mint hogy azonban az ige liturgia megelőzte az eukarisztia bemutatását, most kétféle megoldás vált lehetségessé: az adományokat vagy az ige liturgia előtt, vagy után készítették elő. A római és a keleti szír liturgia a másodikat választotta, és eredetileg más helyeken is így volt. Később keleten az adományok előkészítését általában előbbre vették, és a megnyitó szertartáshoz csatolták. A 8. századdal a bizánci liturgiában az adományok előkészítése gondosan kidolgozott szertartássá fejlődött, úgynevezett behozatallá. A pap a diákonus segédletével egy különálló asztalnál, a protézisznél, az eléje tevés helye, magyarul, végzi el ezt az előkészítést. Először szentírási szavak és imák kíséretében elkülönítik a kenyérből a kivágott bárányt, bort és vizet öntenek a kehelybe, ezután nagyobb számú részecskét vágnak ki a kenyérből, és külön rakják a szentek, valamint az élők és holtak emlékezetére, utána megtöménezik az adományokat, és háromszor fátyollal, latinul vélummal födik be őket. A felajánlási szertartásnak ezt az első részét a pap imával zárja. Az ige liturgiát befejező imák után az adományokat a nagy bemenetben az oltárhoz hozzák, elől fákja vívők és tömjénező halad, utána a diákonus és a pap hozza a fátyollal befödött áldozati kenyeret és a kelyhet a szentélybe. Közben a kerubikont, a kerub éneket éneklik. A szertartás kezdetei már 390 körül felismerhetőek. Mopszuesztiai Teodor idejében már így vonultak. Ő előrejelző utalást látott benne az áldozatra vetett Krisztusra. A régi gall mise hagyományokhoz említi, hogy a misének ugyanazon pontját hasonló módon hozták be az áldozati adományokat, és a mise szertartásához csatolták. Most nézzük a nyugati liturgiában a felajánlást. Vagy elsősorban talán a felajánlási körmenetet. A nyugati liturgia soha nem ismert mást, mint az adományokat az eukarisztikus liturgia elején való előkészítésével, és pedig nagyon egyszerű formában. Kivételes dolog volt, ha előbbre került, mint például a domonkosoknál. De még akkor is erősen kihangsúlyozták a nép részvételét, bevezették a hívők felajánlási körmenetét. A keleti liturgiákban nem volt teljesen ismeretlen ez a körmenet. Bizáncban ünnepélyes alkalmakkor a császár hozta az áldozati adományokat az oltárhoz. Adatunk is van arról, hogy Egyiptomban a hívek Még nem régiben is kenyeret és bort vittek az eukarisztiához, bár a szokás csak nyugaton fejlődött ki teljesen. A 7. század végi Ordines Romani tanúsága szerint Rómában is ilyen volt a körmenet. A pápa oldalán a fődiákonussal és segédeivel lejött a nép elő, és az adományokat személyesen vette át, a nemesek kenyér adományait, és a fődiákonus pedig a bor felajánlásokat. Amikor a római liturgia átterjedt a gall-frank területre, és a szertartás valóságos felajánlási körmenetté lett, középkori liturgia magyarázók ahhoz a körmenethez hasonlították, amellyel a nép hódolt virágvasárnap az Úrnak. A nép adományul kenyeret és bort hozott, de más dolgokat is föl lehetett vinni és föl lehetett ajánlani, különösen is a templomi használatra valókat, például az olajat, gyertyát. Végül aztán a 11. századtól kezdve mindezeknek az ajándékoknak a helyébe fokozatosan pénzadomány lépett. A felajánlási körmenet századokig a vasárnapi mise része volt, ennek megvan a nyoma a karolink korszak különféle rendeleteiben is. Dél-Németország egyes vidéki plébániáin még a 20. század elején is megvolt. A késői középkor azonban kimondta, hogy csak az év 4 legnagyobb ünnepén kötelezi a hívek részére, a trienti zsinat után pedig nem tűnik fel többet az egyházi szabályok között ez az előírás. De a régi hagyományból megmaradt a felajánlási himnusz. Ez az offertorium, vagy latinul antifona ad offertorium nevű himnusz, eredetileg a felajánlási körmenetet kísérte. De nézzük, hogy fejlődött ki ez a szertartás. Ezután a papok az oltárhoz mentek, és a papnak az oltára kellett helyeznie az adományokat imádság kíséretében. A régi római liturgiában az adományok fölött mondott ima, latinul az oráció super oblata volt, a felajánlási szertartás egyetlen imádsága. És mint minden más imát is, fennhangon mondták. A karoling időkben keleti befolyásra szokásba jött, hogy halkan imádkozzák, úgy okoskodva, hogy mint áldozati ima már a szent mélységekhez tartozik. Ekkor aztán az adományok előkészítésének egész cselekményébe belekerültek más csendben mondott imák is, de még hosszú ideig teljesen magánjellegű minőségben. Így kifejlődtek azok az imák, amelyeket a pap átvette a diákonustól az adományokat, imádság a kenyér felajánlására, egy másik a boréra, és más imák mind a kettő fölött. Az alázatosság szellemében mondták, fogadd el, legfőségesebb szent háromság. Latinul in spiritu humilitatis suscipe sancta trinitas. Más imák is szerepeltek a szertartás különböző pontjain, a kenyér és a bor adományainak megáldására, először külön-külön, aztán mindkettőire együtt értve. A bor és a víz összevegyítésekor a 11. századtól szereplő népszerű formula benne van a régi római szakramentáriumokban is, mint a karácsonyi kollekta. Ezekkel a szavakkal kezdődik, Isten, aki az emberi természet méltóságát, latinul ugye Deus qui humani substantiae dignitatem, és majd azzal folytatódik, ami az ünnephez illik. Ezekkel az imákkal nem mindig társult a felajánlás tulajdonképpen fontos gesztusaival együtt. Itáliai kéziratok tanúsága szerint a 13. századék a kenyeret és a bort egyszerűen rárakták az oltárra. A karoling birodalomban a felajánlás végén rendszerint szertartásosan megtömjénezték az adományokat. Ez a szertartás később kibővült, és magába foglalta a papság és a nép ünnepélyes megtömjénezését is. Sőt, ezekhez külön imákat is szerkesztettek. Aztán következett a kézmosás, mint a lehető legtermészetesebb teendő, hiszen a pap kezébe vette a tömjénezőt, és sok esetben a hívek adományait is. De a liturgikus kézmosásnak nem ez volt az eredeti helye, még kevésbé az eredeti jelentése. Adatunk van rá, hogy az eukarisztikus liturgia legelején ment végbe, annak a belső tisztaságnak a jelképéül, amellyel a pap a szent titkok ünneplésébe kíván belépni. Keleten ez a magyarázat már a 4. században megvan, a jeruzsálemi misztagógikus katekézisekben. Továbbá az első római ordó szerint a pápa az oltárhoz vonulás előtt most kezet, tehát még mielőtt átveszi a klerikusok felajánlásait. A ceremoniale episcoporum pedig az offertorium elején írja elő a kézmosást a püspöknek egészen máig. Még egy következménye volt az imák csendes elmondásának, azon felül, hogy az oráció super oblátából a szekréta csendes imádság lett. A papnak ugyanis már ezután halkan kellett tovább mondania az egész kánont is. Emögött a gyakorlat mögött az a gondolatmenet állt, hogy a celebránsnak egyedül kell a szentek szentjébe lépnie Isten elé. De mielőtt, mint egy a prefáció ajtaján keresztül belépne oda, valamiképpen búcsút kell vennie a gyülekezettől, imájukba ajánlva magát. Ez volt az eredete az imádkozzatok testvérek latinul Orate Fratres kezdetű imádságnak, illetve felszólításnak, amely a 8. század elején jelent meg, és többé-kevésbé egybeesett a kánon sotto voce recitálásra szóló első tudósításokkal. Sokáig azonban a segítkező papságnak szólt ez csupán, és csak a középkor vége felé intézték a gyülekezethez, hogy imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Kedves testvéreim, most álljunk meg egy kicsit, és gondolkodjunk el a hallottakon.